része még már jelen van, és tudom azt, hogy később is érkeznek, Prokop Mária például csak dél körül érkezik Pestről. Én most akkor fölkérem Szecsán Gábort, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és uraim, előadásomnak címe az 1405-ös privilégium hatása Somorja fejlődésére a középkorban. Tehát megpróbálom a rendelkezésemre álló idő alatt összefoglalni, miért is 600 a 600, illetve minek okán ünneplünk most. Az írott forrásokban először 1285-ben említett Somorja szabadalmait megalapozó privilégium adományozása luxemburgi Zsigmond nevéhez kötődik. A hajdani városi levéltárnak ez volt a legrégebbi olyan dokumentuma, ahol Somorját civitasként, azaz városként említik. Az oklevelvél eredetie sajnos nem maradt fenn, szövege első Habsburg Lipót király 1689. június 18-án Bécsben kiadott konfirmációjának, vagyis megerősítésének köszönhetően ismert. A privilégium ezen átirata érdekes, ugyanis a konfirmáció két különböző dátum alatt is hozza, és eleve nem 1405-ös évre teszi, hanem 1415-ös dátum alatt taglalja. Én ezeket a dolgokat, illetve hogy miért is 1405 a kiadás idejének a pontos éve, hát az irodalom történelmi vonatkozó irodalom ezt az évet ismeri el eleve. Leírom bővebben a könyvben közölt tanulmányomban, és mivel elég bonyolult a gondolatmenete a pontos dátumnak, az április 17-i dátumnak a kikövetkeztetése, úgyhogy most nem fogom ezzel önöket itt intatni, inkább az 1405-ös privilégium által biztosított jogok és előírt kötelezettségekkel fogok foglalkozni. Ahogy azt említettem, Zsigmond király nevéhez fűződik a privilégium kiadása, és ez a privilégium szervesen kötődik Zsigmond második vagy kisebbik dekrétumának, 1405-ben szintén kiadott dekrétumának határozataira. A dekrétum a magyarországi királyi városokban politikai támaszt kereső uralkodó igyekezetének eredményeként lett kiadva, és a városok jogi, valamint társadalmi szerepének megerősödését volt hivatott szolgálni, mintegy elősegítve a kiváltságos városoknak, mint harmadik társadalmi rendnek a kialakulását. Mindenről az is árulkodik, hogy a dekrétum kiadását megelőző országon elsősorban a királyi városok városok képviselői vettek részt. Példaképpen Besztercebányát, Debrecent, Eperjest, Hibbét, Kassát, Zsolnát, Zolomot, Szegedet említhetnénk, és persze másokat is. A tanácskozás két hétig, 1405. április 2-ától április 15-éig tartott. A dekrétum már egyértelmű különbséget tett a civitas, tehát a város, és az oppidum, tehát a mezőváros fogalmak között, amely ez időtájt már ellentétben a 13. és a 14. század gyakorlatával, mikor egyazon település írásbeli említésének esetén az ilyen fogalmak sokszor összekeveredtek és többrendbeli variációját figyelhetjük meg. Tehát a dekrétum ezeket a fogalmakat már világos és pontos tartalmi töltettel magyarázza. Luxemburgi Zsigmond a királyi városok fejlődésének biztosítására széles körű szabadalmakat adományozott, és ezen kívül előírt a városok falán való megerősítését is. Igen. Zsigmond király dekrétumából kiindulva Somorja privilégiumát négy tartalmi főcsoportra oszthatjuk. Az első a város fallal való megerősítésének joga és kötelessége, második Pozsonvára szokásai szerinti jogok adományozása, harmadik fizetési kötelességek, úgy mint az adó, a cenzum, a descenzum, a királyi udvar részére erőit, ajándékok megszabása, és a negyedik a városi vagyonnal való szabad rendelkezés joga. Tehát a következőkben figyelmünket az egyes csoportoknak szenteljük. A város védműveinek biztosítására somorjának jogában állt az addig évente fizetett adó, tehát cenzus, 88 aranyforintnyi teljes összegét, valamint Gelle mezővárosnak addig évente fizetett, és közelebbről a privilégium által nem részletezett 12 aranyforintnyi illetékét felhasználni. Ez utóbbi esetében valószínűnek tartjuk, hogy a somorjaiak által Gelle mezővárosból Kozmaföldje nevezetű birtok bérbevett részéért fizetett rendszeres illetékről volt szó. Az említett bérbeadásról szóló egyesség még 1394-ben köttetett, és mivel Zsigmond király bérbeadást jóváhagyó oklevelét ennek az évnek március 29-én nagyszombati tartózkodásának idején adta ki. A városfalak építési jogának ilyen módon való támogatása általánosan bevett gyakorlatnak mondható. Például az 1378-as eperjesi, nagysáros és szebeni évi adó teljes összege az eperjesi védművek építésének kiadásait kellett, hogy fedezze. Hasonlóképpen 1404-ben eperjes és késmárk 12, illetve 6 évre az adózásnak minden formája alól mentesült, hogy a felszabadult összeget a városfalak építésére fordíthassa. További példa Kolozsvár lehet, ahol a városi bevételek után fizetett adó egy részét voltak kötelesek célra felhasználni. Sajnos az általunk vizsgált privilégium a somorjaiak adómentességének idejét nem határozza meg. Így az akkori építkezési munkálatok viszonylagos nagyságára sem következtethetünk. Városfalak nyomait a mai somorján már nem találjuk, egykori létükről a városi számadáskönyvek és jegyzőkönyvek bejegyzései tanúskodnak. A városi kapuk és védművek javítására kiadott összegek feljegyzései még a 17. század folyamán is felbükkannak. Hasonlóképpen a városi jegyzőkönyv 1678. november 26-i feljegyzése felső kapu megbízott őreként Csizmadia Dánielt, az alsó kapu őreként pedig Kovács Istvánt említi. A somorjai fortifikáció minőségére nehezen következtethetünk. Véleményünk szerint inkább lehetett szó vétszölöpös, körbeárkolással, földhányásokkal megerősített, helyenként talán falazott szakaszokkal megtűzdelt, az alsó és felső végeken kapukba torkolló védrendszerről, mint teljes egészében falazott komplexumról. A várost a legveszedelmesebb időszakok egyikében, a közvetlen török veszedelem idején ábrázoló festményen ugyanis semmilyen fal vagy bástyarendszer nem látható. Ez tulajdonképpen 1683-ra van datálva ez a festménynek, ennek a létrejöttje. És ezzel ellentétben viszont Somorja nemrégiben fellelt és publikált 1777-es határtérképén a vétszölöpökkel, földhányásokkal és árkokkal még megerősített védvonal jól látható és hangsúlyozottan van jelölve. Ez időtájt még városkapu maradványok is állhattak, hiszen Kisfaludi Zsigmond szerint, aki ugye a 19. század másik felében Somorján először káplán, majd később esperes volt, és a város történelmi nagy tudósa lett azáltal, hogy a hivatalos levéltáros helyett is levéltárosává vált a városnak. Tehát Kisfaludi szerint az alsó kapu maradványainak eltávolítása a 19. század első felére tehető. A somorjai privilégium legjelentősebb hozadékát a pozsonyi városjogok mintájára adományozott szabadalmak jelentették. Ettől kezdve a város mindazon szokásokkal, szabadalmakkal, joghatósággal élhetett, amellyel ez a hozzá közel fekvő szabad királyi város és polgárai rendelkeztek. Az ilyen általános megfogalmazáson kívül a privilégium külön kiemelte somorjaiak szabad bíró és esküdtszék választó jogát, aki és akik joghatóságában somorjai ügyek korlátlan körű, a pozsonyi szokásoknak megfelelő bíráskodási joga tartozott. A somorjai városi törvényszék fellebbezési fórumaként a pozsonyi városi törvényszéket jelölték ki. Végleges fellebbviteli fórumként a tárnokmester törvényszéke szolgált, az ő személye testesítette meg ugyanis az uralkodónak azt a bíráskodási jogát, amelyet a szabad királyi városok egy csoportja felett joghatóságként ráruházott. A szabad királyi városoknak ebben a csoportjába, az úgynevezett tárnoki városok körébe pedig Pozsony is beletartozott. A pozsonyi mintára adományozott szabadalmak esetében minden jel szerint a 15. század elejé somorján már létező és működő jogrendszer utólagos kodifikálásának lehetünk tanúi. Ezen állításunkat alátámasztandó az 1405-ös privilégium kiadását megelőző időszaknak több példáját is megemlíthetjük. Ezek közé tartozik luxemburgi Zsigmond 1397. július 29-i mandátuma, amelyben a somorjaiak panasza következtében megparancsolta Perpelke Pozsony megyei alispánnak és a megye többi tisztviselőjének, hogy a panaszosokat jogaik és szokásaik megtartásában, valamint érvényesítésében ne akadályoztassák. Önálló bíráskodási joggal azonban Somorja már sokkal korábban, a 13. század végén is rendelkezhetett. Ugyanis, mikor III. András szántóföld hiányukat orvoslandó bizonyos Marca magyar földet 1298-ban a somorjaiaknak adományozott, adománya tárgyát oklevelében a pozsonyi várispán joghatósága alól minden tekintetben mentesként tüntette fel, következésképpen ekkor Somorjának legalább olyan mértékű mentességgel kellett rendelkeznie, mint az adományozott birtoknak. Somorja mentességének és függetlenségének 13. századi végi meglétét a német vendégnépek jelenlétével hozhatjuk összefüggésbe. A németek, és itt elsősorban bajorokról van szó, az 1200-as évek elején települtek Pozsonyba, és új hagyományokat az itthoniaktól messze menőleg fejlettebb, városiasodottabb polgári és jogi kultúrát hoztak magukkal. Itt természetes módon bizonyos kiváltságokra tartottak igényt, melyek következtében döntő módon befolyásolták a jelentősebb középkori városainknak fejlődését, és általában a magyarországi városok rendszerének kialakulását. A németek 13. századvégi somorjai jelenléte teljes mértékben összhangban van a század második felében beindult, és elsősorban Pozsony környékét, a Kiskárpátok lábainál meghúzódó településeket, illetve Felső Csallóközt településeit érintő kolonizálási folyamattal. Összefüggő német településrendszerek alakultak ki Pozsontól Csallóközt Csütörtökig és Somorja környékéig. Ez bizonyítják az itteni települések ekkortól már nyomon követhető német nevei is. A Csallóközbe vezető útvonal első falujának, Pruknak a neve 1287-től tűnik fel az oklevelekben. Misérdin, Torcson és Dénesdin 1293-ban találkozhatunk először pozsonyi vendégnépek említésével, akik bizonyára szintén németek voltak. Somorján vendégnépeket csak viszonylag később, 1340-ben említenek a források, a fentiek függvényében viszont itteni jelenlétüket már korábbra az általunk jelzett időhorizontra tehetjük. Pontosabban meghatározva, röviddel 1287 után telepedhettek itt le, ebben az évben ugyanis Somorja még adománytárgyát képezte, március 2-án, mint Terra Populosa Szent Mária, tehát Szent Mária lakott földje, ő Károly Kómesz tulajdonjogába került, ki a pozsonyi várért a közhegiek ellen folytatott harcok során az uralkodó iránti hűsége fejében nyerte adományként. A németek somorjai letelepedésének legkorábbi időpontját, tehát röviddel 1287 utánra, legkésőbbi időpontját pedig 1298-ra, tehát Marca magyar földje adományozásának, illetve önálló joghatósága meglétének idejére tehetjük. Az utóbbi dátum egyben Somorja királyi kézre való visszakerülésének legkésőbbi időpontját is jelenti. A pozsonyi mintára adományozott joghatósági gyakorlatba a szabad bíráskodási jog is beletartozott. A somorjai polgárok feletti ítélkezés joga kizárólag a városi törvényszék hatáskörét képezte. Ez elvileg azt jelentette, hogy somorjai polgárt más város vagy egyéb intézmény jogi formulán nem lehetett elítélni. A középkor mindennapjai során a somorjaiaknak talán ezt a jogát szegték meg a leggyakrabban. Az etéren folytatott hatalmaskodásoknak leggyakrabban az úton levő somorjai kereskedők látták kárát. A 15. század folyamán a somorjaiak részére kiadott oklevelek legnagyobb hányadát a hatalmaskodásokat tiltó uralkodói parancslevelek alkotják. Az elsőt luxemburgi Zsigmond adta ki még 1434-ben, és ezt követték Habsburg Albert, 5. László, 2. László további oklevelei is, amiket most nem fog itt részletezni, majd elolvashatják. A járodaikok fizetésének, illetve ajándékozási kötelezettségek első jeleivel 1331-ben találkozunk. A pozsonyi káptalan augusztus 3-i oklevele szerint Welfinus bíró és 4 somorjai esküd bizonyságát adta annak, hogy a marca magyari Iván fia Timót somorjai birtokát felszabadították a közterhek alól, továbbá engedélyezték neki, hogy a somorjai vizekből származó közjavakban részesüljön. Az egyházi tizet fizetését, valamint a királynak szánt ajándékozási kötelezettséget továbbra is meghatták. Az említett oklevélben tehát az eredetileg a királyt illető kisebb haszonvételi jogok az úgynevezett regálék közül a somorjaiak által valószínűleg illeték ellenében bírt halászati jog jelenik meg. A forrás további érdekessége az, hogy somorja Timót viszonylatában, mint egy földesúri szerepkörben lép fel. A fentiekben közelebbről nem pontosított járadékokról, az ajándékozási kötelezettségekről az 1405-ös privilégium alapján pontos képet kaphatunk. Mint az tanulmányunkban a városi védrendszerről szóló részben már említettük, a város 1405-ben a királyi kincstárba két részletben évi 88 aranyforintot fizetett. Az elsőt Szent Mihály, tehát szeptember 29-e körül, másikat Szent György ünnepe, tehát április 24-e körül fizették. A többi királyi várossal egybevetve somorja adózási kötelezettsége inkább átlagosnak vagy kisebbnek mondható. Kassa összehasonlításképpen mondom csak, Kassa adókötelezettsége 600 és 1000 aranyforint között mozgott, Körmözbányai 3 és 600 között, Rózsahegy, Sáros, Zsorna 200 körül fizetett, Németh-Lipcse 166, Ponyik 80-at. Az évi adó összegén túl a királyi udvart különféle ajándékok is megillették. A somorjai privilégium az önként felajánlott, és egyszeri ajándékokon kívül a király részére újévi kötelező ajándékként 50 aranyértékű aranyozott ezüstkelyhet szabott meg. A királyi ajtonállók részére a városnak 400 új dénárt kellett fizetni, a főlovászmesternek a város kézművesei kötelesek voltak ajándékot adni, a szíjártók egy rószerszámot, a tímárok egy bundát, stb. Más udvari tisztnek a város nem tartozott ajándékkal. A privilégium további meghagyása szerint a királynak vagy királynének a városban való megszállása esetén kíséretüket a polgárok csak egynapi élelemmel voltak kötelesek ellátni. Bár úgy tűnik, mintha e tekintetben egyfajta engedménynek lehetnék tanúi, inkább azt gondoljuk, hogy a város lehetőségeinek reális felméréséről van szó. A privilégium végezetül meghagyta, hogy a város által az adjagja során szerzett valamennyi jószág és vagyon továbbra is váljék a város közösségének hasznára. Ezzel tulajdonképpen az addigi birtokadományokat erősítették meg. A 14. századi somorjára jellemző és jelen tanulmányunk által, tehát a tanulmány által sem közelebbről nem részletezett gyakori birtokpereket tekintve a privilégiumnak, ezt a pontját ugyancsak nagyra értékelhetjük. Ezzel a témával másút kívánunk majd bővebben foglalkozni. Hölgyeim és uraim, én befejezem az előadást, hát amúgy is késéssel kezdtünk, a tanulmányban még foglalkozok a város gazdasági szabályaival, úgy mind a mentességi jogokkal, vásártartási jogokkal, és elolvashatják azt is, hogy a 16. században tulajdonképpen somorja fejlődése hogy torpant meg, és hogy kezdődött meg, illetve hogy folyt a város hanyatlásának időszaka egész a 16. század végéig. Döntő változás állt be akkor, amikor hát a 16. században is már somorja szerves részét képezte a pozsonyi várbirtokoknak, tehát a pozsonyi vár kapitánya, illetve a jószágigazgató már mint közbeállt, és döntő változás állt be akkor, amikor a pálfiak adományként magár birtokba kapták az egész pozsonyi vár uradalmat és vele somorját is. Megköszönöm szépen figyelmüket, és akkor...
Köszönöm szépen, Tisztán Gábor.